fél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Washington magyar közössége a Kossuth házban ünnepelte március 15-ét koszorúzással és kulturális programmal. Az amerikai főváros központjában álló Magyar Kulturális és Diaszpora Központ dísztermében tartott eseményen Takács Szabolcs Magyarország nagykövete a Magyar Szabadság ünnepén megemlékezett az Egyesült Államok 250 évvel ezelőtt kivívott szabadságáról és függetlenségéről is. Vég Sándor a Kossuth házat is üzemeltető diaszpóra szervezet. A Kossuth Alapítvány elnöke úgy fogalmazott, hogy amerikai szabadságért harcoló huszárezredes Fabrici Kovács Mihály volt az elindítója a magyar-amerikai kapcsolatoknak, melyeket 1851-52-ben Kossuth Lajos az Egyesült Államokban járva tovább erősített, amikor a magyar szabadság ügye mellett érvelt amerikai nagyvárosokban. A nemzeti ünnepen tartott megemlékezésen a Kossuth ház falán lévő Kossuth emléktáblánál elhelyezték a Magyar Nagykövetség, a Kossuth Alapítvány, valamint a washingtoni magyar katolikus és református közösségek koszorúját. Az igazságügyi minisztérium elindította a mesterséges intelligencia alapú jogi információ kereső internetes oldalt, a jog.gov.hu-t, jelentette be az igazságügyi miniszter hétfőn. Tuzson Bence kiemelte, a fejlesztés célja egy felhasználóbarát és mesterséges intelligenciával támogatott rendszer, mely lehetővé teszi, hogy mind a lakossági felhasználók, mind a jogászok könnyen, gyorsan és pontosan találják meg a számukra szükséges jogi és szakmai információkat. A miniszter szerint az új jogtár fejlesztése az elmúlt időszakban megkezdett deregulációs munka része, melynek lényege a jogi és adminisztrációs egyszerűsítés, a felesleges párhuzamok megszüntetése, a jogszabályok átláthatóvá tétele. Tuzson Bence hangsúlyozta, az ország jogrendszerének átláthatósága komoly versenyképességi kérdés is, ugyanis fontos, hogy a vállalkozások gyorsan és hitelesen tudjanak tájékozódni jogi kérdésekben. A fejlesztés ugyanakkor az állampolgárok számára is hasznos, jelezte. A tárcavezető beszámolt arról, hogy a jogtár fejlesztéséhez feldolgozták az összes magyarországi jogszabályt és az önkormányzati rendeleteket is. A hamis növényvédőszerek használata veszélyezteti a termést, a környezetet és az egészséget, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egyhetes Ne Permetez Kockázatot elnevezésű kommunikációs kampánya. A hatóság hétfői közleményében ismertette, az Európai Növényvédelmi Szövetség becslése szerint Európában a növényvédőszerkereskedelem 14%-a érintett a hamisításban és az illegális forgalmazásban. Magyarországon ez az arány 10% körüli. A hamisított készítmények ismeretlen eredetűek és összetételűek, ezért sem hatékonyságuk, sem biztonságuk nem garantált. Minőségük és tényleges összetételük ellenőrizhetetlen, használatuk veszélyes lehet, közölték. A hatóság felhívja a vásárlók figyelmét arra, hogy növényvédőszert kizárólag engedéllyel rendelkező magyarországi forgalmazótól vegyenek, áll a Nébih közleményében. Több mint 20 Celsius fok volt a napi hőingás az ország egyes részein, derül ki a Hungaromet ZRT hétfői Facebook bejegyzéséből. Azt írták, vasárnap szinte zavartalanul sütött a nap, a maximum hőmérséklet 13-19 fok között alakult, ami 5-6 fokkal magasabb a sok évi átlagnál. Hétfő reggelre nagy területen volt fagy, a fagyzugos helyeken mínusz 4 fok alatti értékeket mértek. Hozzátették, ennek megfelelően a napi hőingás is ezeken a pontokon haladta meg a 20 fokot, míg a hegyekben és a Balaton térségében ez 10 fok alatt maradt. Az infografika szerint vasárnap a Nógrád vármegyei Széchenyben volt a legmelegebb, 19 fok. Hétfő hajnalban Zabarban mínusz 7 fokot regisztráltak, míg a Veszprém vármegyei Balaton-Edericsen 7 fokot. A 24 órás abszolút hőingás Zabarban majdnem 24,5 fok volt.
Az időjárásról.
Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő gyenge zápor. Kedden északnyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon általában napos idő várható, míg keleten erősen felhős borult marad az ég. Szorványosan eső zápor is lehetséges. Kedden napközben 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegységben hűvösebb lehet a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, Világelső lett Miskolc fenntartható turisztikai élményprogramja. A világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezésének járó elismerést nyerte el ugyanis a miskolci Ehető Erdő Erdei Gastro Express élményprogram a Green Destinations nemzetközi versenyén a virágzó közösségek kategóriában. A díjat a világ legnagyobb turisztikai szakmai eseményén az ITB Berlin kiállításon adták át Németországban. A miskolci Ehető Erdő Erdei Gastro Express program a Bükk Erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát kapcsolja össze. Bózsó Gyula erdészt, az Ehető Erdő ötletgazdáját és Fekete Angyal Enikőt, a Visit Miskolc Midmar Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Fekete Angyal Enikőt, a Visit Miskolc Midmar ügyvezetőjét és Bózsó Gyulát, erdészt, az Ehető Erdő program ötletgazdáját, illetve Bükkvárosának a nagykövetét. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok hozzánk. Ha megengeditek, régi ismerettségünkre való tekintettel tegeződnék, hol és milyen elismerést nyert el a város és a program, Miskolc városa és az Ehető Erdő program.
Hát én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Berlinben, az ITB-n ez a világ egyik legnagyobb utazási kiállítása. Sikerült elhozni most az első díjat, és ugye Japánt és Szlovéniát sikerült megelőzni. De talán még annél is fontosabb, hogy maga a Green Destination díjat, amit sikerült fenntartatósági kategóriában virágzó közösségek vonatkozásban elhozni, az egy picit ráirántja most a figyelmet a Bükk városára, Miskolcra, illetve a Green Destination-nak köszönhetően egy olyan projektet emelt most fel, ami példaértékű lehet a többi szereplőnek is, és ez nem csak Európa szinten, hanem ahogy említettük, világszinten is. Azt mondta a Green Destination, ez nemzetközi szervezet, hogy igen, itt van Miskolc városában egy olyan projekt, itt a Bükk városában, amire érdemes felfigyelni, és érdemes a világnak példaként említeni fenntarthatóság kategóriájában.
Olyan szakmai kérdést feltennék, mi is ez a Green Destination program egy kicsit, ha két mondatban gondolt erejéig bemutatnád?
A Green Destination az egy nemzetközi turisztikai fenntarthatósági minősítő szervezet, és ilyen szervezetként, minősítő szervezetként azzal foglalkoznak, hogy minősítenek turisztikai fenntarthatósági szempontból egyrészt városokat, másrészt szolgáltatókat, szállodákat, éttermeket. Annak köszönhetően, hogy ma ugye a fenntarthatóság egy megkerülhetetlen téma, és ma már úgy szoktunk fogalmazni, hogy ugye turisztikai vonatkozásban az, hogy akár egy város, egy desztináció, vagy akár egy szolgáltató, hogy fenntartható módon működik-e, és ez deklarálja-e, ez ma már nem egy opciós kérdés, tehát nem egy szabadon eldönthető kérdés, hanem egészen egyszerűen nagyon kőkeményen versenyelőny. És a Green Destinations az azzal foglalkozik, hogy a nemzetközi standardeknek, úgynevezett GSTC standardeknek megfelelően minősíti ezeket a városokat, illetve szolgáltatókat világszerte. Ennek keretében hirdettek meg egy versenyt, ezt minden évben meghirdetik egyébként világszerte, ahol ugye úgynevezett turisztikai jó gyakorlatokat, fenntartható turisztikai jó gyakorlatokat gyűjtenek a világ minden részéről, és ugye erre pályáztunk be mi is.
És a pályázat összeállítása, a közös munka hogyan zajlott Gyulával, hogyan lett kiválasztva az Ehető Erdő program, ezt miként képzeljük el?
Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy éve vezetem a Visit Miskolcot, és akkor felmértük azt, hogy turisztikai szempontból Miskolc megítélése, Miskolc márkája hol tart, és sajnos nem azt tükrözte, amit mi látni szerettünk volna, tehát egyértelműen változtatni kell mind belföldi, mind nemzetközi relációban a város turisztikai márkáján, és ezt ezt a város stratégiával összefüggésben, ugye Miskolc a bükkvárosa, Tóth Szántai József polgármester úr által meghirdetett város stratégiával összefüggésben, mi is ugye a bükkvárosára építjük. Egészen egyszerűen azért, mert Miskolcnak olyan unikális földrajzi adottsága, fekvése van, és azáltal, hogy ugye a város területének egy része maga a Bükki Nemzeti Park területe, itt az erdőségek ugye körülölelik a várost. Ezen kívül ugye az UNESCO globális geoparknak a része egész Miskolc város is, beleértve a föld alatti világot, barlangokat, barlangrendszert, de még akár a tapolcai barlangfürdőt is. Tehát ezek olyan unikális adottságok, amit ki kell használni a városnak, ami ma tulajdonképpen a fősodor turizmusban, tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy úgy akarunk, a tudatos utazó ugye ma már úgy választ úti célt, hogy digitális detox, mentális feltöltődés, tehát amikor egy ilyen területen élünk, ami erre mindre lehetőséget ad, akkor ennek jegyében szeretnénk a városmárkát újraépíteni, és tulajdonképpen a Visit Miskolc ezért adta be a pályázatot erre a nemzetközi versenyre, hogy reméltük azt, ha ezzel egy átütő eredményt el tudunk érni, akkor kaphat a város egy olyan láthatóságot, akár nemzetközi relációban is, amit egyébként marketinggel, marketingeszközökkel megfizetni nem tudnánk.
És Gyula, te hogy élted meg a közös munkát, mit szóltál ahhoz, hogy az Ehető Erdő Gastro Express és Miskolc összefogva indul ezen a pályázaton?
Úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy kicsit erdész szemmel, hogy amikor egy pici bükkmagból egy terebélyes bükkfa cseperedik, itt az történt, itt nagyon sokszor hangsúlyoztuk, hogy itt egy ökoszisztémáról van szó, de itt nem erdei ökoszisztémáról beszélünk, hanem egy közösségi ökoszisztémáról, egy olyan közösségi összefogásról, ami nélkül ez a kis bükkmag ma nem lehetne itt a világszínpadán. De rengeteg olyan szereplő van, itt beleértve Miskolc városát is, illetve azokat a vállalkozókat, akik felkarolták ezt a projektet, és ugye vittük ide Bükki Nemzeti Parkot, a Palotaszállót, a Végállomás étteremet, és még nagyon sok olyan szereplőt tudnék említeni, aki nélkül ma nem lennénk itt. És ugye a Miskolc városa, a bükkvárosa adta be a pályázatot, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan összefogás, egy olyan példa nélkül összefogás valósult itt meg Miskolc városában, ami talán hoz lehetne fogni, amit nagyon sokszor elmondunk, akár a Miskolc könyv, a Bükkös könyv kapcsán, hogy itt olyan lokálpatrióta emberek élnek, akik szeretik a városokat, és valójában ez a díj, hogyha azt egy picit két lépés távolságra nézem, akkor azt gondolom, most egy picit törlesztett Miskolcon élő és Miskolcot szerető embereknek, és most valóban ők is büszkék lehetnek arra, hogy van egy olyan projekt itt a városban, van egy olyan Miskolcról induló kezdeményezés, amire a világ figyel, és a világ ezt el is ismeri.
Milyen hosszú folyamat volt, mióta zajlik ez a verseny? Mert ugye versenykét említettük, mekkora munka volt, hogy idáig jutott, hogy győztetek?
Ezt minden évben évelején írja ki a versenyt a Green Destination, tavaly tavasszal nyújthattuk be a pályázatot, akkor indult a bírálati folyamat, ugye több mint 600 pályázat ment be a világ minden részéről, Hollandiában van egyébként a Green Destinationsnek a központja, és elindult egy bírálati folyamat, aminek első eredményeképpen Franciaországban volt Montpellierben az úgynevezett top 100 eredmény hirdetés, tehát ott azokat hirdették ki, akik a top 100-ba kerültek be. Ez szeptemberben volt, aztán egy következő Green Destinations nemzetközi konferencián Dubajban kaptuk a hírt, hogy bekerült a pályázatunk az első 6-ba, és az első 6 kap meghívást ugye ide az ITB-re, a Nemzetközi Turisztikai Vásárra, ahol maga a díjátadó gála zajlik, és így csöppentünk ugye Berlinbe, és részt vettünk a díjátadó gálán, és ott tudtuk meg azt, hogy ugye dobogósok vagyunk, és ráadásul a dobogó legfelső fokára sikerült felállni, úgyhogy ez tényleg egy hosszú időn keresztül zajló folyamat, és hát elképesztő örömet okozott. Egyébként maga a pályázat az pontosan annak a turisztikai ökoszisztémának a felépüléséről szól, ami történt az elmúlt 6 évben. Ugye mi Gyulával 2020 óta különböző konstrukciókban együtt dolgozunk, valahol mindig az Ehető Erdő környékén, és hát ezt a 6 évet mutatta be a pályázat. Azt gondolom, hogy ez az egyik, amit igazán értékelt a nemzetközi zsűri, mert magyarul itt ez egy közösségépítés, és ma ez nagyon divatos, de hozzáteszem, hogy aki benne van, aki foglalkozott már ilyennel, hogy közösségépítés, az pontosan tudja, hogy ez nem egy könnyű folyamat. És ennek a nehezítő pontjai, mi magunk emberek vagyunk, és az emberi ego, tehát sokszor ez tud lenni egy-egy jó folyamat, vagy egy-egy jó ötletnek az akadálya, de itt sikerült ezeket az akadályokat leküzdeni, és tényleg a 6 év alatt kikristályosodott egy olyan turisztikai ökoszisztéma, aminek egyébként a csúcsterméke ez az Erdély Gastro Express és Ehető Erdő kirándulás és túra. Maga a pályázat ezt a folyamatot mutatta be, hogy hogy épült fel ez a közösség, mi ez a város, ahol ez felépült, miért tehettük mi ezt meg, és ennek lett tulajdonképpen az eredménye ez a szép elismerés.
Milyen élmény volt alapvetően a győzelem, hogy megtudtátok, hogy győzött a pályázat, illetve maga a turisztikai kiállítás, amúgy hogyan képzeljük el ezt a vását?
Hihetetlen azt gondolom, hiszen amikor ott ültünk benne a konferenciateremben, és én egy picit érzékeltessem, hogy ezt hogy is kell elképzelni, és akkor ha a jobb oldalon néztem, akkor láttam, hogy ott ültek a japánok, a szlovének és különböző nációk, tehát hogy több mint 30 nációból érkeztek pályázók, akik ott voltak, hiába ugye csak a legjobb 6 voltak, akit úgymond eredményre várományos volt, mégis nagyon sok olyan nemzet volt, aki szerette volna azért ezt a díjat elhozni, és amikor azt látja az ember, hogy olyan versenyben kell kiállnia, ahol olyan szereplők vannak maga mellett, akik már nagyon-nagyon hosszú évek óta bizonyítottak és letettek az asztalra nagyon sok dolgot. Gondolok itt például a Szlovéniára. Én úgy szoktam mondani, hogy a fenntarthatóság szempontjából Szlovénia olyan, mint a pápa maga. Tehát, hogy igazából nagyon-nagyon éles volt a verseny, nagyon nehéz, és egy picit, ahogy te is fogalmaztál, amikor Magyarországról egy vidéki város, egy Miskolcról elindulunk egy ilyen projekttel, akkor úgy egy kicsit az elején szerintem hitetlenkedik az ember, hogy odaérhet-e a világ tetejére ezen a fórumon, és mégis ez sikerült, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy büszkeséggel töltött el minket, amikor kimondták Miskolc nevét, illetve Forest to Fork kifejezés ott elhangzott, akkor ott egyrészt egy nagy kő esett le a szívünkről, hiszen egy nagyon hosszú folyamat volt, de mégis talán ugye a büszkeség volt az, amit legjobban éreztünk, és a vonatkozásban mindenképpen a tekintetben, hogy most egy picit tudunk törleszteni azoknak az embereknek is, akik hittek a projektben, akik mindig mellettünk álltak, akik az elejétől fogva bábáskodtak, fogták a kezünket, hogy most egy picit mi is vissza tudunk ebből adni valamit, és egy kicsit ők is, amikor végsétálnak Miskolc főutcán, akkor emelt gerincsel tudnak sétálni a tekintetben, hogy tudják, hogy igen, itt van egy projekt, itt van egy kezdeményezés, ami felért a csúcsra.
És talán abban a kérdésben, hogy miért éppen Miskolc nyert Magyarországról, ugye Japán és Szlovénia ellenében, ugye akár Japán, akár Szlovénia, már 2 olyan ország, akik fenntartható turisztikai szempontból már bőven teljesítettek. Mit értünk ez alatt? Például Szlovéniában, ezt nem biztos, hogy tudják a hallgatók, a ottani desztinációk, tehát úti céloknak a 98%-a az rendelkezik ezzel a nemzetközi fenntarthatósági minősítéssel, és az ott realizálódó vendég éjszakák 90%-a olyan szálláshelyen történik, akik már szintén maguk a szálláshelyek rendelkeznek ezzel a nemzetközi minősítéssel. Tehát ebből Magyarországon pedig alig van mutatóban 1-2 példány, bár hozzáteszem, hogy az első fenntarthatósági, nemzetközi fenntarthatósági minősítést megszerző szálloda, az hogyhogy nem a Hotel Palota Lilafüred. Úgyhogy ebbe is élen járunk és példát mutatunk, de visszatérve oda, hogy vajon miért pont Miskolcot választották, akkor, amikor a világ minden részéről érkeztek jobbnál jobb pályázatok, Tájföld, Fülöp-szigetek, Indonézia, Dél-Amerikából, tényleg felsorolhatnám a világ országait. Én azt gondolom, hogy azt díjazta itt a Nemzetközi Ittőlőbizottság, hogy meglátták a lehetőséget egy olyan városban, ami tényleg ennek az útnak még az elején van, viszont a lehetőségei, az adottságai mind megvannak ahhoz, hogy gyémántot csiszoljunk ebből a városból turisztikai szempontból, és látták annak a közösségnek is a megszületését, aki erre az útra rálépett, és azt gondolom, hogy ennek a kettőnek az elegyének szavaztak valahol bizalmat, és esélyt akartak adni nemzetközi láthatóság tekintetében egy olyan országnak és egy olyan városnak, ami nem igazán volt fent eddig a turisztikai nemzetközi térképen, viszont ezzel az eredménnyel felkerült.
Mit jelent az, hogy nem főváros, hanem vidéki városként bekerült ide Miskolc, illetve pluszba, hogy meg is nyerte is ez a program ezzel a pályázattal? Mit is jelent ez?
Ugye nagyon fontos, hogy akkor, amikor egy desztinációt felmérünk márkázási szempontból, akkor számba kell vennünk azokat a lehetséges versenytársakat, akikhez képest mi szeretnénk ugye látszódni, és hát Miskolcnak a versenytársai nem a világvárosok, ugyanígy magyarországi relációjában, ugye nem Budapest, sőt azt tudom mondani magyarországi relációban, hogy igazániból Magyarországon nincs versenytársunk, tehát annyira, ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy annyira torony magasan emelkedik ki Miskolc kínálata, turisztikai kínálata és lehetőségei az átlagos magyarországi kínálatból, amivel egyszerűen más városhoz nem tudjuk hasonlítani. Ahhoz, hogy hasonló adottságú városokat találjunk, külföldre kell gondolatba utazni, példának hoznám Ausztriából ugye alpesi várost Innsbruckot, vagy éppen Olaszországból szintén egy alpesi várost Trentót. Miért hasonlítom én Miskolcot ezekhez a városokhoz? Körülbelül hasonló a lakosságszám, tehát 100-200 ezres városokról beszélünk, inkább közepes nagyságrendű méretű városokról. Mind szorosan kapcsolódik a természethez, tehát akár Innsbruckot, akár Trentót körülölelik az Alpok hegyei, tehát a mindennapi életüknek a része a természet. Ugyanakkor mindegyiknek jelentős történelmi kulturális öröksége van, helyi, lokális bor és gasztro lehetőségeik, illetve wellness. Ez Miskolcon hogyhogy nem mind megvan. Ugye a város egy része a Bükki Nemzeti Park területén fekszik, ugye a Bükk ölelésében, de bent a belvárosban is ugye nagyon egyedi módon a belváros a sétáló utcától néhány lépésre fekszik szintén egy zöldövezet, ami ugye az avasi bornegyed, ahol most már ugye a gasztrokultúra égyeit is felfedezhetjük. Miskolc egyébként is gasztronómiai szempontból egy nagyon komoly változáson, egy nagyon szép növekedésen ment keresztül, színvonal emelkedésen ment keresztül az elmúlt 10 évben, és hát a fürdőkultúra pedig szintén évszázados múltra tekint vissza, ráadásul a barlangfürdő szintén a Bükki Nemzeti Park része. Tehát, hogy olyan adottságaink vannak, és olyan kulturális történelmi múltunk, amit hogyha összefűzünk egy, és akkor itt már picit villantok fel a jövő terveiből is, hogy egy élmény sétává, tehát itt egy fenntartható turizmus jegyében, zöld turizmus jegyében egy komplett hétvégét el tudunk tölteni, Erdélyi Gastro Express kirándulással, gasztro és borsétával az avason, és aztán a fürdők élvezetével Tapolcán, amit egy magyarországi város sem tud nyújtani. Hát ezt szeretném mi megmutatni a világnak, és ezért van jelentősége annak, hogy vegyünk részt egyáltalán ilyen típusú pályázatokon, amiken keresztül láthatóságot kapunk nemzetközi relációban is, és meg tudjuk azt mutatni, hogy mire képes ez a város turisztikai szempontból.
Három mondatban kérlek, Gyula, mutass be az Ehető Erdő Gastro Express, bár szerintem most már Miskolcon nincs olyan ember, aki ne ismerné, én úgy gondolom, illetve, hogy te például ezt hogyan látod, akkor még pluszba egy dolgot hozzáfűzök, hogy milyen pluszt ad Miskolchoz, Miskolc életéhez ez a program.
Egy picit rövidítek, és nem is három mondatban, három szóban mutatom be, ez a három szó, ez pedig az élmény, tudás és gasztro. Hármas, illetve kicsit ilyen a könyvekre is utalok, akkor trilógia valósult meg ugye az erdőfinom, egy csepp erdő és az Ehető Erdő vonatkozásában, tehát ez is azért egy ökoszisztéma, ha így nézem. Igazából az Ehető Erdő talán úgy lehetne jó megközelíteni, egy hiánypótló projektként jött annak idején létre, ugye ez 2014-ben indult még el, és igazából nagyon jó rá tudott fűzni arra, hogy az emberek igényei turizmus szempontjából, illetve élmény szempontjából, a tudás szempontjából is igazából tükörként le tudta mutatni, illetve kezelni, hiszen amikor eljön valaki mondjuk a palotaszállóba, itt sokat emlegettük, és szeretne pihenni meg wellnesselni, az nagyon jó, de hogyha megnéz azokat a turisztikai kínálatokat, ami egy adott városban van, vagy az adott desztinációban van, akkor ugye általában ugyanazok jönnek mindig szembe, tehát az épített örökség, vagy itt gondolok itt kastélyok, várak, templomok, persze egy nagyon-nagyon szuper dolog, és ezt nagyon szeretik az emberek, de ugye ez általában nagyon sok helyen máshol is, akárhol most vidéki városokat tekintek, vagy nemzetközi kitekintést is, ugye ez megvalósul. Ugye van a maga a fürdőkultúra, amiről szintén sokat beszéltünk, vagy akár a borturizmus, ezek mind-mind olyan turisztikai lehetőségek, vagy célpontok, amelyek azért nagyon sok helyen, még hogyha nem is ennyire, mert ugye ez elhangzott most is, hogy nekünk azért ez nagyon koncentráltan van itt, tehát ilyen szempontból nagyon előnyös Miskolc lehetőség bázisa, viszont azért az emberek vágynak az újdonságra, vágynak a sztorira. Ez kicsit olyan, mint a divat, hogy persze nagyon-nagyon szeretjük az adott divatot, de ugye ezeket megújulnak, van egy ilyen körforgás, amikor mint a történelmet, hogyha nézzük ilyen szempontból, hogy ismétli önmagát, hogy valahogy az emberek ösztönösen vágynak arra, hogy olyan turisztikai termék kínálatot is kaphassanak, vagy részt vehessenek, akár egyéni döntés által, ami sehol máshol nincsen. És az Erdély Gastro Express ez eltekintem emelkedik ki szerintem, hogy egy teljesen unikális dologról van szó, hiszen ugye 20 km/h zakatoló és egyedi atmoszférával rendelkező szárnyvonalon, a Lilafedi Jálmi Erdély Vasútnak köszönhetően kivisszük őket, ugye a Bükk egyik legmélyebb bugyrába, hogy szoktam mondani, ott ugye megkapja az élményt már önmagában a vendég, ezt követően egy edukációs folyamat zajlik le, ahol egy használható tudást ugye az egészségturizmus vonatkozásában, illetve a gasztronómia vonatkozásában kap, és amikor visszaérünk Miskolc belvárosába, vagy Miskolc városához, mondjuk a végállomás étteremhez, ott egy ilyen 6-7 fogásos kóstolómenüt tud elkölteni, szintén ugye a Visit Miskolc által szervezett kis gasztroexpresszeken, és ennek köszönhetően egy olyan komplex élményt kap, ami lehet, hogy önmagában kicsinek tűnik mondjuk egy épített turisztikai attrakcióhoz képest, viszont aki eddig részt vett ezeken a programon, mindenki kivétel nélkül, tehát mondhatom, hogy 100%-os az elégedettség vagy a visszajelzés, és ezek a vendégek zsigeri szinten érzik azt, hogy ők valamit kaptak, tudást kaptak, élményt kaptak, és egy kis gasztronómiai bemutatót, és ez a fajta kombináció szerintem adja ennek a programnak, illetve az ehető erdő, mint küldetésnek a sikerességét.
Még annyival egészíteném ki, hogy a világjárvány óta elképesztően felerősödött az emberekben az az igény, hogy kapcsolódjanak a természethez, és az esetek nagy többségében ez abban nyilvánul meg, hogy kimennek a természetbe sétálni, kirándulni. Viszont itt kapnak egy olyan plusz tudásanyagot és egy olyan extra élményt, ami egyébként nem magától értetődik, és nagyon kevés hely tudja a világon ezt nyújtani, egy ennyire komplex élményt. Ugye kimegyek az erdőbe, megismerem az erdei ehető növényi alapanyagokat, és utána egy étteremben meg is kóstolhatom fine dining szinten az ezekből rált ételfinomságokat. Tehát, hogy ez egy olyan egyedi és komplex élmény, ami magasan kiemeli az Erdély Gastro Express-t és Miskolcot ebből a természeti kínálatból, amit egyébként nemzetközi relációba tudunk értelmezni.
Milyen jövőbeli tervek vannak esetleg? Miket terveztek?
Ez nekünk egy kicsit úgy fogalmazhatnék, hogy nagyon-nagyon örülünk ennek a díjnak természetesen, de tulajdonképpen ez egy állomás volt, mégpedig egy első jelentősebb állomás azon az úton, amit elkezdtünk, és hát egy város márkáját megváltoztatni azért nem egy rövid folyamat. Ráadásul akkor, hogyha olyan negatív sztereotípiák kötődnek a városhoz évtizedek óta, amit különösen belföldön nehéz újra lecserélni, úgyhogy hát arra számítunk, hogy ez egy évekig tartó folyamat lesz, ezen lesznek reményeink szerint hasonló állomások, de gyakorlatilag ezt az utat építjük, tehát Miskolc, a Bükk városa, mint zöld, fenntartható úticél, ahol találkozik a természet, a gasztro és a bor és az évszázados fürdőkultúra, és ennek jegyében bonyolítjuk a projektjeinket, és bízunk benne, hogy egyre több potenciális belföldi és külföldi turistánál is átmegy az üzenetünk, és kellőképpen vonzónak találja ezt az új miskolci imást, és felkedjük a kíváncsiságokat, és eljönnek Miskolcra meglátogatni minket.
Kedves hallgatóink, Világelsület Miskolc fenntartható turisztikai élményprogramja. A világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezésének járó elismerést nyerte el, ugyanis a miskolci Ehető Erdő Erdei Gastro Express élményprogram a Green Destinations nemzetközi versenyén a virágzó közösségek kategóriában. A díjat a világ legnagyobb turisztikai szakmai eseményén, a berlini kiállításon adták át Németországban. A miskolci Ehető Erdő Erdei Gastro Express program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát kapcsolja össze. Bózsó Gyula erdészt, az Ehető Erdő ötletgazdáját, és Fekete Angyal Enikőt, a Visit Miskolc Midmar Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Darkest night. Jöttél még, és csókoltál, és azt érzem, hogy engem még vár, ki majd szíven talál. Még várs, hogy jönnél még, és csókolnál, és azt hinnéd, hogy jó volnál. Hát elmondom, bár nincs rá szó, hogy nem volnál jó. Látod már, hogy tévedtél, és nem voltál jó. De nem voltál jó.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, a hang, amit ismersz, a történetek, amiket nem címmel rendezett előadást, a miskolci Matthias Corvinus Kollégium. Az előadás vendége Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész volt. A művész személyes élményeket, kulisszatitkokat, színházi és filmes történeteket is megosztottak közönséggel, melyeket eddig talán még soha nem hallhattak tőle. Az előadás előtt Kautsky Armanddal Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Hogyan, miként kapta ezt a felkérést, hogyan érzi magát a miskolci MCC-ben, bár még az előadás előtt vagyunk?
Most már többedik MCC központban járok, kapom a meghívásokat, és mindig nagy örömmel jövök, mert azt tapasztalom, hogy egy rendkívül nyitott, vegyes közönséget kapok, már vegyes életkorilag is, és minden szempontból, de az biztos, hogy egy rendkívül befogadó, nyitott közönség, és én mindig nagyon jól érzem magam, és biztos vagyok benne, hogy ez most itt Miskolcon is így lesz.
Mivel készült a mai alkalomra, vagy úgymond mi lesz a mai tematika, mit lehet róla tudni?
Én örömmel várom a kérdéseket, hiszen az MCC-nek az egyik tagja fogja nekem föltenni a kérdéseket, és én megmondom őszintén, hogy mivel rólam lesz szó, meg a világról, meg az életről, meg az életemről, én nagyon nem készültem, illetve 60 éve készülök erre, és pont az érdekel egyébként, ahogy ebben a pillanatban is most, hogy az, aki velem szemben ül, az éppen mire kíváncsi, abból a nagyon sok mindenből, amit megéltem, tapasztaltam, gondolkoztam, tanultam, abból mire kíváncsi, és amire kíváncsi, arra fogok válaszolni.
Hogyan alakult ki ez? Mennyire volt egyértelmű, hogy önből színész lesz, hiszen mondhatjuk azt, hogy színész családból származik, színész család gyermekéből, mennyire egyértelmű, hogy színész válik?
Is-is. Természetesen is-is a válasz, hiszen itt Miskolcon is éltem a szüleimmel. A színházban jó pár évig voltak tagok a szüleim, és itt kezdtem az általános iskolát, és abban az időben, tehát ilyen pici koromban, óvoda és általános iskola elején nem volt egyértelmű, hogy én színész leszek. Tehát nem az a produkciós gyerek voltam, hogy gyerekszínész, meg ide menjek, oda megyek, énekeljek, meg táncoljak. Én látom ezeket a nagyon túlmozgásos fiatal gyerekeket. Hát én nem ilyen voltam. Én olyan anyuka szoknyája, alábújós, olvasós, csendben lévő gyerek voltam. Aztán valamikor az általános iskola vége felé nyíltam én rá a világra, és akkor ez a rányílás hozott egy olyan énekversenyt, ahol elindultam, és akkor azt megnyertem. És tulajdonképpen az a pillanat volt, tehát így 7.-8. osztályos koromban, amikor én megéreztem ennek a mámorát, hogy milyen az, amikor az embert nézik, hallgatják, és hát a felelősségét is persze, de onnan azóta én ezt nem tudom elengedni, azóta ez egy szenvedély, és így is élek ezzel a szenvedéllyel.
Milyen érzés volt ott az első pillanatban a színpadra lépni, úgymond a másik oldalt megtapasztalni?
Hát, mivel meghatározta az életemet, csak azt tudom mondani, hogy egy csodálatos élmény volt. Túl az izgalmon, mert persze szinte most is emlékszem arra az izgalomra, ami egyébként ma is van természetesen, csak hát ma már tudom kezelni, ma már ezt beépítem az izgalmat, produktívvá teszem, termékenyé teszem az izgalmat, akkor hát hisztérikus izgalom, és mégis valamitől túl tudtam magam tenni az izgalmon, és elkezdtem élvezni. És na pont ezt az élvezetet szerettem meg, és ezt nem akarom adni, és egyszerűen provokálom és hajszolom az életemben, hogy ez legyen tulajdonképpen napi szinten.
Sok mérföldkő volt az életében, az egyik legnagyobb, ha mondhatjuk így, 20 évig játszott a Madách Színházban. Ez a karakterét, színészi játékát, egyáltalán az egész színházban való létét hogyan határozta meg?
Mivel vannak stílusok, és a Madách Színház is egy stílszínház, ha lehet azt mondani, hogy a polgári színjátszásnak volt mindig a fellegvára, most meg a musicalek fellegvára napjainkban, de amikor én ott voltam, és amikor én oda szerződtem, akkor tényleg a polgári színjátszásnak volt az egyik legrangosabb és legjobb minőségű képviselője, csodálatos társulattal, Tolnai Kláritól, Psota Irénen keresztül, tényleg a legnagyobb Huszti Péter, Almás Éva, tehát a legnagyobb színészek közé kerültem be ebbe a polgári színházba, és hát ez bizony meghatározta a szakmai életemet is, ebben a stílusban művelődtem ki, vagy ezt gyakoroltam. Az alternatív mindig távol áll tőlem, és most is így vagyok ezzel, nem találom az alternatívot, sem magamban, sem úgy egyáltalán. Van ennek negatív része is, mert a modern színház az már nem a polgári színház, tehát a divatos színház, ahova a fiatalok járnak, az nem a polgári színház. Tehát nekem felnőttként, vagy idősebb korban kellett megtapasztalni például a Pilvakerrel, amikor egy olyan közegbe kerültem, ahol majdhogy nem azt mondom, hogy alternatív módon nyúltunk a vershez, noha én klasszikus módon mondtam a verset, de mégis egy olyan közegbe kerültem, ahol sportcsarnok szinten találkozhattam fiatalokkal.
Mi a szépsége, miben határozná meg a színészi hitvallásnak, hivatásnak a szépségét?
Az egyik legszebb szolgálat. Én azt gondolom, hogy az orvos után, aki a testtel foglalkozik, az emberi lélekkel és szellemmel foglalkozni, talán hasonló módon, mint egy doktor, csak ugye a mi nevünk elé nincs odaírva, hogy doktor Kahucki, de én azt gondolom, hogy ez legalább olyan felelősségteljes, és legalább olyan szenvedélyes és szép dolog foglalkozni az emberek fantáziájával, életével, az álmaikkal, a vágyaikkal, a gondolkodásmódjukkal. Én ezt rendkívül szeretem.
És hát azért művész úrnak a hangja is nagyon híres, a színészkedés mellett szinkron színészettel is foglalkozik. Hogyan csatlakozott bele ebbe a munkába?
Itt tulajdonképpen a pályám elején már színművészet is koromban elkezdtem szinkronizálni, mondjuk tanultuk, volt ilyen óránk, és ott felfigyeltek rám, vagy úgy, hogy ügyesebb voltam, vagy talán kellemes volt a hangom, és hát bizony úgy kezdődött a pályám, hogy a Tom Cruise-nak a Cocktail című filmjét szinkronizáltuk le Hegyi Barbarával, és még fene nem tudta a nevemet, vagy nem tudták, hogy én ki vagyok, éppen frissen a Madách Színházhoz szerződve, de mindenki ment a moziba, és ott az volt, hogy Tom Cruise, Kautsky, Armand. Hát azért ezzel azért úgy elindult a pályám. Sokan még sokáig nem tudták, hogy ki van mögötte, de a nevemet meg a hangomat már így tudták. Nagyon sokat köszönhetek neki, tehát lehet mondani a James Bondot, lehet mondani tényleg ezeket a csodálatos Oscar-díjas filmeket, az Angol betegtől kezdve a Dirty Dancingig, vagy a Jó, a rossz és a Csúfix, a tényleg csodálatos nagy sorozatok, Született feleségek, nem, nagyon sokat köszönhetek neki.
Említette, hogy nagyon sokáig ugye nem tudják az emberek, a nézők, hogy ki is van mögött a személy. Szerintem ugye ez milyen érzés akár az utcán, bárhol úgy összetalálkozni, ha mondjuk felismerik művész úrnak a hangját, és hirtelen tudja valaki hozzákötni bármelyik színészhez is.
Soha nem azzal foglalkozom, hogy felismernek-e akár a hangomat, akár a ábrázatomat, hanem mindig azt szoktam figyelni, és az a legfontosabb számomra, hogy szeressenek. Ha úgy ismernek fel, hogy jaj, itt van ez a hülye, akit láttunk a tévében, az engem nem érdekel. Ha utána mosolyognak, és azt mondják, hogy jaj, ezt úgy szeretjük, vagy olyan kellemes a hangja, vagy mondjon valamit, mert ilyen elő szokott fordulni, hogy jaj, csak azért álltam itt maga mögött a benzinkuton, hogy halljam, hogy valamit mond, és akkor köszönöm szépen nagyon. Vagy úgy szerint, maga miatt nézzük a tévéműsort, mert olyan kellemes, és szeretjük. Ez nekem ez a fontos, hogy szeressenek.
Hogyan működik egy kicsit a műhelytitkokba, ha beavatna művész úr, maga a szinkron műhely munkája, illetve akár az, hogy a hangot kiválasztják, miként képzeljük el, vagy a felolvasás. Tudom, erről órákat tudnánk beszélgetni.
Hát azt hiszem, egy ilyen rövid beszélgetés erre nem alkalmas, de nagyon, ha gyorsan lehet azt mondani, hogy ez is nagyon sok fejlődésen ment át az elmúlt években. Az biztos, hogy a magyar szinkron még mindig az egyik legjobb a világon, már csak azért is, mert komolyan vesszük. Tehát nem csak egy egyszerű alámondásról van szó, hanem minden karakternek külön hangja van. Erre nagyon figyelünk. Hát régen próbáltunk, castingokra jártunk, és ma már tényleg futószalagon készülnek a szinkronok. Ha csak összehasonlításból azt mondom, hogy 3-4 nap alatt készült el egy filmnek a szinkronja, ez ma szűk egy nap, vagy egy délután. Tehát, hogy ez annyira gyorsan és annyira egymás után megy, kell is, mert annyi csatorna van és annyi megrendelés van, hogy nem nagyon tudjuk húzni az időt. És ez feltételezi, hogy nem megnézzük és lepróbáljuk, és még egyszer megnézem és átgondolom, hanem fölrakjuk a fülhallgatót, és tulajdonképpen mi úgy szoktuk mondani, hogy blattolva, tehát azonnal mondjuk a szöveget, és úgy, ahogy kell. Hát ehhez kell a rutin.
Szinkron színészetnek mi a szépség, illetve hogy a színészi kreativitás ki lehetett benne valamennyire élni, vagy vannak benne azért kötött szabályok?
Hát ez egyáltalán nem kreatív műfaj, ez egy utánzó műfaj, de én azt gondolom, hogy ebben is meg kell találni a szépséget, és pont az a szépség benne, hogy az önmagam megoldásán felül tanulok újat. Tehát nem úgy csinálom, ahogy én csinálnám, hanem úgy csinálom, ahogy ő csinálta a felvételen. És hogyha belegondolunk akár a párkapcsolatban, vagy a baráti kapcsolatokban, hogy milyen fontos, hogy az ember néha alá tudjon menni a másiknak, kicsit alá tudja rendelni magát a másiknak. Nem baj, ha a másik vezet. És a szinkron az egy ilyen vezetős műfaj, és én hagyom magam vezetni.
Cserélni szoktak-e, hiszen azért ugye a szinkron színészetben ilyen is előfordul, hogy kollega megbetegszik, lesérül, és esetleg más karakter hangjához kerül. Egy csere mivel jár, hogyan néz ki?
Nem szívesen cserélünk, és a közönség, főleg azért, mert a közönség nem szereti. A közönség, én magam is, amikor közönség vagyok, és nézem a filmet, azt szeretem, ha a megszokott karakteren a megszokott hangot hallom, de hát természetesen az élet közbe szól, akár egy halálesettel, akár betegséggel, akár egy rá nem éréssel, mert számtalanszor volt olyan, hogy Pierce Brosnan, és mondtam, hogy semmiképpen nem tudom elvállalni, mert vidéken vagyok, próbálok, de nem tudok fölmenni Pestre és szinkronizálni, és akkor valaki más csinálta azt a filmet, és a közönség meg csak annyit tapasztal, hogy jaj, ez most nem a Kautsky Armand lett, hanem valaki más, de ilyen van.
Volt olyan karakter, szerep, film, ami a szívéhez nőtt, mint szinkronszínész, illetve még ezt így bele is fűzöm, hogy volt-e olyan, aminek esetleg a szövege, bármilyen stílusa, tematikája nem tetszett, és hát azt mondta a művész úr, hogy hát én ezt nem vállalom el.
Van egy South Park nevű sorozat, amit nem a kedvenceim, és oda is kaptam meghívást, és egyszer benne is voltam, de csak azért, mert a Tom Cruise mondott ott valamit, és azért voltam benne, de nem igazán. De nagyon nemet nem szoktam mondani. Hát ilyen, most mondjam azt, hogy erotikus filmekre sem szerettem soha csinálni, és nem is csináltam, de ami pozitív, ami meg imádnivaló, hát az Angol beteget ki kell emeljem, azokat a nagyszerű filmeket, azért a James Bondokat, tényleg nagyon sok jót csináltam, és nagyon sok remek színésznek lehettem a hangja, és ez az öröm, és ez a büszkeség.
A szinkron színészet milyen plusz tud adni az ember életébe?
Hát például azokat a szerepeket, vagy olyan helyzeteket, amiket színházban nem volt lehetőségem megélni, azt például szinkronban megélhettem. Például, hát csak egy példát mondjak, a Szent Iváni Jálmot szinkronizáltam, például Shakespeare adaptációt, amit színházban nem játszhattam el, ha nem is tudom kinek, valami nagyon nagy sztárnak voltam a hangja, és ott az egyik szerelmest játszhattuk Stoll Andrással ketten, úgyhogy például ilyeteket meg tudtam élni.
Kedves hallgatóink, a hang, amit ismersz, a történetek, amiket nem címmel rendezett előadást, a miskolci Matthias Corvinus Kollégium. Az előadás vendége Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész volt. A művész személyes élményeket, kulisszatitkokat, színházi és filmes történeteket is megosztottak közönséggel, melyeket eddig talán még soha nem hallhattak tőle. Kautsky Armanddal a riporter Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.